Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A keresztény egyházak közös karácsonyi üzenetben kérik a híveket, hogy az evangéliumi értékrend alapján tartsák távol maguktól az alaptalan hangulatkeltést, a rágalmazást, és őrizzék meg a szeretet, az igazság, a másik ember iránti tisztelet értékeit. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnökségi tanácsa, a Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa közös a távirati irodához eljuttatott közleményükben azt írták: karácsony Jézus Krisztus születésének az ünnepe. Ő a világ megváltója, minden nép üdvözítője. Benne és általa Isten sorsközösséget vállalt minden emberrel, különösen is a szegénnyel, a beteggel, a szenvedővel és a bűnössel. Jézus az Isten országát hirdette meg és hozta el erre a világra, az igazságosság és a kegyelem, a szeretet és a béke országát. Megnyitotta az emberiség számára az örök élet, a végső beteljesedés útját. Aki nyitott szívvel befogadja az ő evangéliumát, az hitben, reményben és szeretetben élheti az életét, fogalmaztak. Az egyházi vezetők arra hívják hívő közösségeik minden tagját és minden jó akaratú embert, hogy amikor nemzetünk jövőjéről dönt, akkor a család, az igazságosság, a szegényekkel való szolidaritás, a békesség és mindenki testi-lelki jólétének értékeit tartsa szem előtt. Imádkozzunk mennyei atyánkhoz, hogy a béke királya, a Betlehemben született megváltó hozzá el mindannyiunknak, családjainknak és az egész világnak az áldott békét. Zárták üzenetüket az egyházi vezetők. Vasárnap estig még kitölthető a nemzeti konzultáció. Most nagyobb szükség is van a véleménynyilvánításra, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára, a Bács-Kiskun vármegyei János Halmán. Hidvégi Balázs a kormánypártok országjárásának fórum előtt tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: amióta elindult a konzultáció, új információk kerültek nyilvánosságra. Egyrészt kiderült, hogy Brüsszel folytatni akarja az ukrajnai háború finanszírozását, ezért óriási összegeket akar behajtani a tagállamokon, fogalmazott. Hozzátette: Brüsszel évekre előre finanszírozni akarja az ukrán hadsereget, illetve az ukrán államot, és ehhez pénzre, közös kölcsönre és adóemelésekre van szükség. Az is kiderült, hogy Magyarországon a Tisza párt készen áll arra, hogy végrehajtsa ezeket a terveket, hiszen egy brutális megszorító csomag került napvilágra gazdasági elképzeléseiről, amely összefoglalva a társadalom minden rétegét érintő óriási adóemelést, megszorítást jelent, tette hozzá. Most, hogy nyilvánosságra került a Tisza párt brutális megszorító csomagja, ha lehet, még nagyobb lett a tétje a nemzeti konzultációnak, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videónyilatkozatában. Brüsszel bábjai brutális adóemelésre készülnek a lakosságnál és a vállalkozásoknál, ezért most még inkább szükség van arra, hogy a magyarok egyértelműen tiltakozzanak az adóemelések ellen, fogalmazott Hidvégi Balázs. Végül az időjárásról. A kötfoltok feloszlását követően az északkeleti-keleti ország részben lehet kevesebb felhő, naposabb idő, de átmenetileg a Dunántúl egyes részein is szakadozottabbá, vékonyabbá válhat a felhőzet. Legfeljebb elvétve szemerkélhet az eső. A hőmérséklet napközben 7 és 12 fok között alakul, késő estére 1 és 7 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat. Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 6-án a Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségi poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban tovább folytatjuk Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készült beszélgetésünket, akivel most az európai és kínai elektromos autóipart hasonlítjuk össze. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Várkonyi Gábor, autóipari szakértő, most különböző médiumokban nyilatkozik, de már évek óta eléggé keményen fogalmazta meg, hogy az Európai Uniónak a zöld ideológiája tönkretette az Európai Uniónak a 100 éves autóiparát, mert hogy egy olyan céldátumot és olyan határokat szabott az autóipari cégeknek, ami az elektromos autók felé vezette a gyártókat, miközben ők nem ebben voltak jók, hanem ők a hagyományos égésterű autókban mentek jól, de ezekkel a szabályozásokkal, meg a kiért 2035-ös céldátummal egyszerűen lefejezte a gyártókat, és akkor egy olyan versenybe indította el Kínával szemben, amivel nem nyerhettek, mert technológiailag le voltak maradva. És az akkumulátor, ami a fő elektromos autóknak a legfontosabb paramétere, vagy ami nélkül nincs elektromos autó, az Kínában elérhető, és a nyersanyagok is, amikből ezek készülnek, a 80%-a Kína éri el. Tehát egy olyan versenyben kellett harcolniuk a EU-ban, a BMW-nek, a Volkswagen-nek, a Stellantis-nak,
így van,
amiben nem nyerhettek. És elvileg azt mondja ez a szakértő, meg többen is, hogy még van idő váltani, de akkor nem kéne ennyire ezt az elektromos autózást erőltetni. Te hogy látod ezt a kérdéskört?
Hát én úgy látom, hogy nem erőltetik az elektromos autózást. Bárki bármikor vehet hagyományos autót, jelenleg is, sőt, az előírás szerint még 2034 decemberében is. Tehát ha azt nézzük, hogy Magyarország autóparkja 10 éves, de ha csak azt nézzük, hogy egy új flottás autót 3-5 évig használnak, ha valaki 2034 decemberében még megvesz egy dízelt, azt még 2050-ig simán életben fogják tartani. És én egy kicsit másképp látom, úgy gondolom, hogy az EU ezzel a határidő kimondásával, és egyelőre elég keményen benne vannak, nagyon erősen lobbiznak az európai gyártók, hogy ezt lazítsuk, toljuk ki, egyelőre az EU nem nagyon akar engedni. Szerintem ezzel pont, hogy megmentik az európai autóipart, vagy megmentették. Miért gondolom így? Mert onnantól, hogy kiengedtük a szellemet a palackból, ahogy említettem, hogy minden utcában van lassan egy elektromos autó, és a szomszéd elmondja, hogy ez milyen jó, és mondtam, hogy addiktív az elektromos autózás, ha elkezded használni, azzal akarsz menni mindenhová, egyre több ember fogja ezt megismerni, egyre több ember akar váltani. A kínai gyártók készségesen kiszolgálják ezeket az igényeket. Az európai gyártóknak a kezdetekben különösen volt egy lemaradása, most már azért szerintem elég jól feljöttek, de volt egy erős lemaradása, leginkább szándékban. Na most, ha az Európai Unió nem deklarálta volna ezt a dátumot, hogy eddig át kell állni, akkor én attól tartok, hogy az európai gyártók még mindig ott szöszmötölnének, ahol 5 évvel ezelőtt jártak, mert kellett nekik egy ilyen külső hatás, aki kimondta, hogy már pedig ezt csináljuk, ezt kell csinálni, ez az irány, erre kell menni. Mellesleg az Európai Unió nem írta elő, hogy elektromos autókat kell gyártani, az Európai Unió azt írta elő, hogy lokálisan nulla környezetszennyezéssel rendelkező autókat kell gyártani. Azt abszolút a gyártókra bízta, hogy ezt hogy valósítják meg. Megvalósítható ez úgy is, hogy a kipufogógázt nem a kültérbe engedjük ki, hanem egy tartályba koncentráltan összegyűjtjük, amit le kell adni, nem tudom, havonta a benzinkúton. Ha új benzint veszek, akkor ahhoz tartozó égésterméket leadom. Nyilván most ez egy utópia, de a lényeg az, hogy volt rengeteg lehetősége a gyártóknak, ideje felkészülni. Nagyon-nagyon régen. Én úgy gondolom, hogy bőven időben kimondták, hogy ez az irány. Csak a gyártók hozzászoktak ahhoz, hogy úgyis kilobbizunk mindenféle könnyítéseket, tehát nem kapkodtak, halogatták a döntést, halogatták az átállást, és végülis most azok vannak bajban, említett a Stellantis csoportot, ugye ezt szerintem sokan nem is tudják, hogy mi ez, mert ez egy néhány éve összejött konglomerátum, kell nekem olyan szavakat használni, amiket nem tudok kimondani. Szóval a Stellantis az a Citroën, Peugeot, Fiat, Opel, rengeteg gyártó egyesülésével, felvásárlásokkal jött létre. Korábban ezek már például a PSA csoportban egy cég alá tartoztak, de további gyártók, illetve amerikai gyártók, Chrysler, fel sem tudom sorolni az összes tagjukat.
Ford?
Ford nem, a Ford egy teljesen különálló, ő nem a Stellantis csoport tagja. A lényeg az, hogy a Stellantis egy ilyen hatalmas autógyártói tömörülés, és egyébként ők pont jól állnak, különösen haszonjárműben. Magyarországon ilyen havi 100 körüli új elektromos haszonjárművet, ugye kis teherautókról van szó, ilyen kis buszokról adnak el, és hát szerintem ennek a kétharmada az a Stellantis csoporthoz tartozik. a sok almárkájuk.
Pedig pár éve még nevettek rajta mindenki.
Igen, a Stellantis szerintem ügyesen csinálta egyébként. Mindenki úgy gondolta, hogy ó, hát viszonylag kis akuval, viszonylag kis autókkal kezdték a Opel Corsa Peugeot 208 ezzel a mérettel, aztán lassacskán növelték az akukapacitást, betették a nagyobb autókba, és most ők oda jutottak, hogy minden, szinte minden kategóriában van elektromos és hagyományos hajtású.
Sőt, az év autója egy Renault kis autó.
Igen, bár ők pont nem a Stellantis csoport tagja, de egyébként igen, a Renault.
Most már nem szólalok meg.
Szintén francia gyártóról van szó, de ő pont nem. Ők a Renault, Mitsubishi és Nissan Alliance tagjai, ők ugye nincsenek ennyire egyesül vagy egy cég, csak ilyen hivatalosan együttműködnek a fejlesztésben, gyártásban. Hol is jártunk? Szóval a Stellantis csoport kifejezetten jól áll, és egyébként aminek magyar vonatkozása is van, aki szerintem még nagyon-nagyon ügyesen csinálta Európában, az a BMW. A BMW nem egy dedikált külön platformon árulta az elektromos autóit, hanem ő oda jutott el, hogy pontosan ugyanazt az autót megvehettük tőlük. Tisztán elektromos hajtással, hibrid, plug-in hibrid hajtással és hagyományos hajtással is, és a vevők döntöttek, hogy melyikkel. És ráadásul az árazást is igyekeztek úgy belőni, hogy egyre kevésbé legyen felára az elektromos hajtásnak. És azt láttuk, hogy onnantól, hogy közel azonos áron kaphatom meg ugyanazt az autót elektromos hajtásra, és akkor így az emberek elkezdték venni, rájöttek, hogy ez nekik jó. És most lép oda a BMW egyébként, és ezért mondom, hogy van magyar vonatkozás, hogy nemrég kezdett el a debreceni BMW gyár termelni. Ez az első olyan gyáruk, ami dedikáltan a villanyautózás irányába ment el. Ugye Neue Klasse néven emlegetik ezt az új platformot, a BMW X3, egy SUV az első autó, ami itt készül Magyarországon. És úgy gondolom, hogy a debreceni gyár jelölte ki azt az irányt, amerre a BMW menni fog. De egyébként a többiek sem állnak rosszul. Én azt látom, viszonylag sok tesztautó fordul meg a kezeim között, meg a szerkesztőség kezei között, hogy például a Volkswagen csoport mostanra érett be. Ők időben elkezdték, úgy gondolom, de kicsit olyan németes volt a megközelítés, hogy látszott, hogy jó lesz majd ez a termék, de annyira sikerült túlbonyolítani, túl nagy célokat kitűzni, hogy olyan nyögvenyelősen ment eleinte. Mostanra én azt látom, hogy tök jók az autóik. Jól fogyasztanak, jól tölthetőek, autót gyártani mindig is tudtak, tehát az általános minőséggel sose volt gond, a szoftver az egy kicsit nehezen jött össze nekik, de végre mostanra összejött.
De most a negyedéves adataik rosszak, a vásárlás eladási statisztikái.
Uh-huh. Ugye emlegettük Kínát, hát miért is rosszak? Hát azért, mert Kínában gyakorlatilag elvesztették a nagy európai gyártók a piacukat. Szerintem ez egy ilyen generációs dolog is, hogy Kínában régen státuszszimbólum volt BMW-t, Volkswagen, Mercedes-t venni, ez egyre kevésbé van így. A kínai fiatalok, ők simán megvesznek egy ismeretlen márkát, mert abban jobb a konnektivitás, jobb a szoftver, nagyobb benne a kijelző, szebben világítanak a ledek, és gyakorlatilag a nulla felé közelít, a földbe áll az európai gyártóknak a kínai eladása, holott Kína azért az egy hatalmas piac, de ők egyszerűen megoldják helyi gyártással a piac kiszolgálását.
Egy friss hír, hogy a Mercedes a gyártó sorának az egy harmadát áthelyezi Magyarországra, nevesül Kecskemétre, és ez 3500 embert jelent, ami így a közép-európai gazdaságnak is jót tehet, de közben meg ott van, hogy ostorozzák Magyarországot, hogy összeszerelő üzem vagyunk. Jó nekünk, hogy mi szereljük össze az autókat, vagy nem jó?
Hát jó, nem jó adottság, mert hát nyilván a munkaerő költségek még mindig alacsonyabbak Magyarországon vagy Bulgáriában, mint Németországban, Olaszországban, Franciaországban, tehát ha tetszik, ha nem, ebbe az irányba haladunk, de én úgy gondolom, hogy egyre inkább fejlesztés is van itt. Azzal, hogy egy ilyen komoly központot hoz ide a Mercedes, szerintem mindenki profitálni fogunk, mert egy idő után nem lehet függetleníteni teljesen azt, hogy itt csak összeszerelünk, Németországban pedig fejlesztenek, hiszen rövid távon lehet, hogy a német fejlesztők fognak állandóan ide járni a gyárba, támogatni a gyártást, aztán előbb-utóbb ott kiemelkedhet lehetősége lesz kiemelkedni a magyar fejlesztőknek is. Tehát én úgy gondolom, hogy hosszabb távon ezen mindenképp profitálni fogunk. És azért már most sem kizárólag összeszerelésről beszélhetünk.
Kína viszont hatalmas előnyben van az elektromos autógyártásban. Nagyon sok autót tudnak gyártani, viszonylag jó minőségben, bár azt hozzá kell tenni, hogy az európai autók azért még mindig minőségibbek, mint a kínaiak, viszont a kínaiaknál már ilyeneket hallunk, hogy ők ötvözik a villanyautót a motorra, mondjuk ez a hibridnél ez már természetes, de hogy ők egy másik rendszert használva már ezer feletti hatótávot is el tudják érni. Az Európai Unió nem tud védekezni a kínai autókkal szemben. Én ezt onnan látom, hogy beírtam, hogy Magyarország legolcsóbb elektromos autója, és 7,5 millióért egy kínai autót hozott ki, ami még egy kicsivel alálőtt a Dacia Spring alá is, ami azért nem semmi, és az emberek sokszor a pénztárcájukkal szavaznak, tehát Kína ki tudja szorítani a hagyományos márkákat szerinted Európából?
Én úgy gondolom, hogy rövid távon nem. Ami Kínában megváltozott, hogy a fiatalok, az autóvásárlók képesek egy általuk ismeretlen márkát megvenni, ez Európában még nagyon messze van. Tehát itt még szerintem sokáig, évtizedekig presztízse lesz a német gyártóknak mondjuk, vagy a jól ismert márkáknak. Hosszabb távon már izgalmasabb a helyzet. Én kipróbáltam jó néhány kínai autót, bizonyos szempontból pozitív, más szempontból negatív csodás volt. Egyébként én pont fordítva éltem meg ezt a kínai autózást, mint gondoltam. Én azt hittem, hogy lesznek olyan megoldások az autó megjelenésében, amin így egy kicsit elhúzom a számat. Nem. Irdatlan, jó minőségű, szuper anyagokat használnak, jól van összeszerelve, szépek a varások, tehát ebben nagyon jók. Amiben elmaradnak szerintem az európai gyártóktól, az ilyen szoftveres dolgok. Ez engem meglepett, pont hogy azt hittem, a fordítottját vártam, mindegy, ez tény, így van. Ami viszont a kínaiaknak ebben jó, hogy a szoftvert sokkal könnyebb fejleszteni. Folyamatosan jönnek a kínai autókra a szoftver frissítések menet közben is, ha valaki megvesz egy BYD-t, akkor néhány havonta vagy akár sűrűbben érkezik rá szoftver frissítés, és igenis figyelnek az európai igényekre, és egy autóbemutatón jegyzetelnek a kínai mérnökök, és amit az újságírók mondjuk elmondanak hiányosságként, az bizony eljut a következő megbeszélésekre, és rövid úton javítanak azon, ami rövid úton lehet nyilván, ami egy hosszabb folyamatot, ott azt csak megjegyzik, felírják. Tehát igen, hosszú távon én úgy gondolom van félnivalójuk az európai gyártóknak, és az a durva ebben, hogy ugye komoly vámokat kaptak, ilyen kiegyenlítő vám néven ilyen büntetéseket a kínai gyártók, ha nem Európában szerelnek össze, hanem Kínából importálnak autót, akkor így gyártótól függően a meglévő 10%-os vámon felül egy ilyen 15-30%-os védővámot vezetett be az Európai Unió a kínai autókra, elektromos autókra, és még ezzel együtt is tudnak jó árat adni a kínaiak. Egyébként egy másik meglepetés a kínai gyártók, hogy mindenki azt hitte, hogy most ilyen dömpingárakkal le fogják tarolni a piacot, és nem ezt tették. Egy kicsivel, egy 10-20%-kal alálőttek az európai gyártóknak, de nem fillérekért, nem féláron adják az autót. Egy ilyen 10-20%-kal alálőnek az európai gyártók alá, de hát miért is adnák sokkal olcsóbban, ha ennyiért is el lehet adni, akkor ők sem a saját maguk ellenségei, nem fogják azt a profitot átengedni a vásárlónak, annyiért adják, amennyiért a piac megveszi. És azért mondom, hogy hosszú távon lesz itt változás, mert ha mindenki azt látja, hogy a barátja, rokon, a szomszédja egy kínai autót, aki bevállalós volt, megvett most, és elégedetten használja, akkor elgondolkodik rajta, hogy a következő autója lehet, hogy neki is kínai lesz.
Például a Xiaomi jó telefonokat csinál, akkor már olyan órát is veszek hozzá, viszont attól úgy hallottam, hogy nem kell félni, hogy mondjuk 500 kínai márka megjelenik, mert ott is verseny van, tehát így a fő nagy gyártók ott is le fognak tisztázódni, tehát nem az van, hogy 500 ellen kell harcolni a Európai Uniónak a márkáival. Ja, tényleg azt még hozzá kell tenni, hogy Amerikában is vámok vannak, tehát a Volkswagen itt is veszített sokat, hogy ott is drágábban kell eladni, meg ott nekik van egy ilyen Teslájuk, tehát akkor te nem látod olyan borulátóan a Kína-EU harcot.
Rövid távon semmiképp, hosszabb távon azért fel kell kötni a gatyát az európai gyártóknak.
A akkumulátor gyárakat utálja a magyar, pedig elektromos autó nincs akkumulátor nélkül. Én úgy tudom, hogy talán nyugaton megengedőbbek az emberek, de ott talán jobban is bíznak a helyi gyárnak a minőségében, kommunikációjában, mert itt ki kell kérni a Gödi esetet is látva, hogyha visszásságok, szennyezés történt, akkor, vagy Debrecenben is már kötelezte a lakosság, hogy mintavételezés van vízből, talajból, levegőből, és ez egy automatizmus lett már, de ezért nagyon sokat kellett a helyi lakosságnak harcolnia. De Mike Pilcher mellett van, ott van egy barátom, Mike Pilcher, és ott lementek az árak, mert nem akarott vásárolni senki egy ilyen gyárnak a közelében. Hogy látod a jövőjét Magyarországnak? Ez is valaki szerint pozitív, hogy akkumulátor összeszerelő országgá fejlődtünk, ebből jól jöhetünk ki, vagy ennyire makacs a magyar, lehet, hogy jogosan, mert tegyük hozzá, hogy nem szereti az akkumulátorgyárat, tehát például itt Miskolcon megjelenne egy, de már van is azért, például sokan nem tudják, de a Bosch is gyárt akkumulátorokat csak kisebb fúróeszközökbe. De hogy látod, hogy most ez jó nekünk, vagy nem jó?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Mindenki abból indul ki, hogy legyen munkahely, ne kelljen oda sokat utaznom, de azért mégse az én kertem végében legyen az a gyár, vagy az a munkahely. Igazából a legtöbb gyár, vagy minden gyár lehet szennyező, meg lehet környezetbarát, a lehetőségekhez mérten környezetbarát. Csak vannak olyan gyárak, olyan technikák, említhetjük például, hogyha autózásnál maradunk, a 100 halombattai olajfinomítót, ahol éppen most volt tűz. Szóval van olyan, ami már velünk van 50-100 éve, és megszoktuk, hogy ott van. Ellenben az akkugyárakat most telepítik ide. Tehát ez ellen még jobban lehet tiltakozni. Hát most hogy tudna egy, nem tudom, egy érdi lakos az ellen tiltakozni, hogy vigyék el innen a Dunai finomítót? Hát nyilván esélytelen. Ellenben, ha most akarnák oda tenni, akkor valószínűleg az olajfinomító ellen is ugyanúgy lázadnának, mint egy akkugyártás ellen, vagy egy akkugyár ellen. Én úgy gondolom, hogy itt az lenne a legfontosabb, hogy a vonatkozó környezetvédelmi előírásokat tartsák be, transzparensen működjenek, tartassák be, ahogy mondod, legyenek folyamatos monitorozások, úgy a légszennyezés, mint a talajszennyezés, és ezek a gyárak szerintem tudnak nagyon megfontoltan, nagyon tisztán működni, hiszen különben nem engedni oda mondjuk egy Svédország az akkugyárat a hazájába, csak be kell tartani minden vonatkozó előírást. Lehet, hogy úgy egy kicsit drágább lesz a gyártás? Lehet. Fizessük ki, de ne tegyük tönkre a környezetünket.
Vízigény kérdéskör?
A vízigény kérdéskör ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Jelenleg probléma, de én úgy látom, hogy a jövőben sokkal kevésbé lesz probléma. Elindul ugyanis a száraz elektródás gyártás, majd jönnek később a szilárdtest akkumulátorok. Hát itt nagyon bele kellene menni az akkukémiákba. A lényeg az, hogy a jövőben, ami felé törekednek, lényegesen csökkenni fog az akkumulátorgyártás oldószerigénye, itt a vizet is oldószerek közé sorolhatjuk, illetve az energiaigénye. Jelenleg ugyanis úgy néz ki egy akkumulátorgyártása nagyon leegyszerűsítve, hogy anódot, katódot gyártunk, réz vagy alumíniumfóliáról beszélünk, és erre fel kell vinni egyenletesen elosztva egy ilyen alapvetően porállagú anyagot, ezt úgy tudják egyenletesen elosztani, hogyha ezt vagy NMC oldószerrel, vagy vízzel keverik, és egy elegyet fölkennek, fölhengerelnek, mint egy papírgyárban, majd utána kemencékben kiszárítják. Hát nyilván érthető, hogy ott a kemencének iszonyatos energiaigénye van, valamint azt a vizet, amit egyszer bekevertek ebbe az elegybe, azt nem tudják már maradéktalanul visszanyerni, vagy megfelelő tisztaságban visszanyerni, bár egyre inkább mennek ott a reciklikálás felé, hiszen az ő érdekeik is ez. Na most ebben megint a Tesla és akkugyártó partnerei állnak élen, hogy ők elkezdték azt megoldani, hogy a por állagú, tehát nem NMC-vel vagy vízzel feloldott dolgokat, vagy por állagú anyagot tudják felvinni egyenletesen a fóliára. Ebben egész jó eredményeik vannak. Mivel így megspórolják a vízhasználatot, illetve megspórolják azt az energiaigényt, hogy a kemencékbe utólag ezt a vizet el kell párologtatni, ki kell szárítani, innentől ők is érdekeltek afelé, hogy ez működjön. És innentől már is, ha ez megvalósul, és olyan lesz a technológia, hogy nem csak kis sorozatban, vagy nem csak laborban, hanem a nagy gyárakban is működni fog, jelentősen egyik napról a másikra lecsökkenhet a vízigény. És vannak ilyen előrelépések, tehát hogy a debreceni CATL gyárat említjük, ott ugye mindenki támadta őket, hogy folyamatosan ködösítenek azzal, hogy milyen vízmennyiségre lesz szükségük. Nem célom, nem tisztem megvédeni őket, megvédik ők magukat, ha kell, de én mégis azt látom, hogy olyan rohamos a technológiai fejlődés, hogy az, hogy ők 3 évben mit terveztek, az egyáltalán biztos, hogy most ugyanaz a gyártósor fog oda kerülni, hiszen egy sokkal fejlettebb gyártósor fog oda kerülni, aminek ha meglépjük például ezt a száraz elektródás váltást, akkor lényegesen kevesebb lesz a vízfogyasztása.
A Tesla gyárat indított be Kínába, és Kína így a technológiát el tudta lopni idézőjelben, vagy szó szerint is.
Inspirálódnak, úgy szoktuk mondani.
Viszont Kína gyártja a legjobb akkumulátorokat. Mi miért nem tudjuk ellopni az ő akkumulátor technológiájukat?
Hát mi egy kicsit szigorúban állunk a szabadalmakhoz, mint ők. Egyrészt talán ezt lehetne mondani. Másrészt vannak olyan szabadalmak, amit gyakorlatilag nem is feltétlenül európaiak, de mondjuk az amerikaiak így kvázi átengedtek vagy eladtak a kínaiaknak, mert nem láttak benne jövőt, nem láttak benne fantáziát, ilyen például a lítium vasfoszfát akkumulátor. Ugye sokan szokták, hogy a kobalthoz a kongói gyerekek vére tapad, sokan szokták ezt a sztereotípiát emlegetni, hát a kobaltmentes akkumulátorokhoz például nem kell kobalt. És valamint az LFP lítium vasfoszfát akkumulátorok sokkal biztonságosabbak, nem tűzveszélyesek, átszúrhatjuk, úgysem gyullad ki, tehát bizonyos szempontból érdemes abba az irányba menni. Persze vannak hátrányaik, kisebb energiasűrűség, tehát adott tömegű akkumulátor kevesebb energiát tud egyelőre tárolni, de brutális rohamos a fejlődés, és úgy gondolom, hogy Kína nagyon ügyesen csinálja, amit ő tud, azt megszerez, viszont amit úgy gondolja, hogy versenyképes és megéri otthon tartani, ezt igyekszik otthon tartani, és nem engedi át, nem adja át. Nyilván itt más az európai ember, európai ipar hozzáállása is, mi komolyabban vesszük ezeket a dolgokat, és nem olyan nyugodt lélekkel lopjuk el esetleg.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban tovább folytattuk Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készült beszélgetésünket, akivel most az európai és kínai elektromos autóipart hasonlítottuk össze. A beszélgetés folytatását a következő műsorunkban hallgathatják meg. Most köszönjük figyelmüket, és további jó rádiózást, kellemes időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kolcsa Péter. Mai adásunk tartalmából röviden. Isten másokat is szeretne megérinteni rajtunk keresztül, ezért Meleg Attila református lelkipásztor azt kéri, hogy idén karácsonykor személyes Isten élményünket is tegyük ajándékként a fa alá.
Van élő kapcsolatom az Istennel. Szerintem ez a legnagyobb ajándék. És szerintem az a legáldottabb család, ahol édesanyja meg édesapa minden mellett ezt meg tudja fogalmazni.
Adventi beszélgetésünk után kiderül, mi az igazán finom mézes kalács receptje. A Miskolc-szirmai görögkatolikus gyülekezetbe látogatunk, ahol kicsik és nagyok együtt sütötték és díszítették a süteményeket.
Már több éves hagyomány nálunk, hogy ilyenkor a karácsonyra készülve, karácsony megelőző vasárnapok valamelyikén összejövünk egy délután, és mézes kalácsokat készítünk. Amikor kezdtük, akkor még egy 15-20-an voltunk, hát hál' Istennek szépen növekszik a létszám, és hát mind a gyerekek, mind a felnőttek szeretik ezt a készületet, amellett, hogy együtt vagyunk, azért még alkotunk is.
Ez tehát mai kínálatunk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Advent van, a reményteljes várakozás időszaka. A készülődés forgatagában érdemes időt szánni az elcsendesedésre, hogy észrevegyük és megéljük az ünnep valódi lényegét. Meleg Attila, a Miskolc belvárosi református egyházközség vezető lelkipásztora a vendégünk, aki szerint fontos, hogy ilyenkor többet beszéljünk a családban a hitünkről, sőt azt is elárulja nekünk, hogy Isten miért egy gyenge, kiszolgáltatott csecsemő képében jött el közénk, és miért nem hatalmas királyként. A riporter Fekete Zsuzsa.
Befogadhatóbb egy ártatlan, kiszolgáltatott ember, mint egy nagy hatalommal és pompával jövő király. Ugyanakkor pedig az emberek szívében levő titkokat is a felszínre hozza, mennyire lojális, mennyire együttérző, mennyi szeretet van benne, mennyire segítőkész, és igazából az egész Krisztus befogadás erről szól, hogy van-e számára hely.
Bocsánat, hogy ilyen profánul fogalmazom, de hogy ez egy fontos szempont volt, hogy ő is elfogadható legyen?
Mindenképpen, hogyha megnézzük a Biblia történeti hagyományát, akkor látjuk azt, hogy mindig királyt vártak, és ezért volt megtévesztő a zsidóság számára, hogy ők egy hatalmas királyt, hatalmas sereggel vártak, aki helyreállítja Izrael dicsőségét, Isten pedig globálisan gondolkozott, tehát az egész teremtett világot megváltotta, onnan közülük nőtt fel, ismerték, látták, és sokaknak ez áldás volt, hogy közülünk való volt, sokaknak pedig átok, mert azt mondták, hogy mi ismerünk téged, tudjuk, hogy ki vagy, honnan származtál, kik voltak a szüleid, és ezért nehéz volt számukra a befogadás.
Nem is tudom, hogy ezt értelmileg vagy érzelmileg lehet befogadni, hogy az Isten értünk adta oda az egyszülött fiát.
Azt tanultuk Calvintól, és nagyon tetszik ez a vélemény, hogy szívvel és értelemmel. Tehát fontos mind a kettő, de mégis a hit az túlmegy az értelmen. És vannak dolgok, amihez hit kell. Felfogni azt, hogy ismerjük a Bibliából a történetet, hogy sokféleképpen próbált Isten szólni az emberekhez. A proféták által, az ősatyákon keresztül, és az utóbbi időben, az idők végén, a teljességével pedig az ő fia által kezd el szólni, az ő igéje, az ő szent lelke által. Az a kérdés, hogy mennyire nyitott egy szív, egy társadalom arra, hogy megértse és befogadja ezt. Az igehirdetésemet nagyon sokszor kezdem úgy, hogy milyen szívvel vannak jelen az igehallgatók. Ha befogadó, nyitott szívvel, akkor az, amit hallani fognak, az élet lesz számukra. Ha zárt szívvel, akkor lehet átok is számukra.
Közelmúltban olvastam egy ilyen tanulmányt, hogy Calvin idejében egy embert egy év alatt ért annyi hatás, reklámzaj, ahogy bombáznak minket az üzenetekkel, mint egy mai embert egy nap alatt. Ebben a hatalmas zajban, ugye, hogy mindenféle információ ömlik ránk, hogyan tudjuk meghallani ezt a tiszta hangot?
Valóban nagyon sok információ ér bennünket, viszont a stratégia ugyanaz több ezer év óta. Ha csak maga Jézus Krisztus megjelenését nézzük meg, akkor ő mindig szakított időt arra, hogy elküldte a tanítványait, és félrevonult egymaga. Aztán azt olvassuk, hogy elküldte a közösséget, a tömeget, a sokaságot, és félrevonult a tanítványaival. Ebben a földi életben az ellenség dolgozik. Azért van ilyen nagy zaj, mert tudja azt, hogy csendes, halk, szelíd szón keresztül szól az Isten, szólt az Isten akár Mózeshez, akár Illéshez, akár profétákhoz, Sámuelhez is, még sorolhatnám magához az Úr Jézus Krisztushoz. Az egyik énekünk azt mondja, csak légy egy kissé áldott csendben, s magadban békességre lesz, az Úr rendelte kegyelemben örök bölcs célnak megfelelsz. Hogyha szánunk időt is megtaláljuk, 24 órában azt az időt, amikor csendességben lehetünk az Úrral, én biztos vagyok, mert nem egyszer tapasztaltam már meg, hogy az Isten alig várja, hogy szólhasson, hogy mondhassa, hogy közölhesse mindazt, amit szeretne az emberrel.
Olyan érdekes, hogy ezt mondja, mert mind a ketten elég zaklatottan, sietve érkeztünk ide erre az interjúra. Szóval hogyan lehet áldott csendben várakozni?
Mindig meg akarunk felelni valakinek. A családunktól fogva, bár a barátainkat megnézzük, a munkahelyünket megnézzük, ez kiszolgáltatottá tesz bennünket, feszülté tesz bennünket. Az Istennel való közösségnek az a titka, hogy Isten akar közölni velünk, mégpedig önmagát akarja közölni velünk, és ebben a közelségben, ebben a közösségben meghallhatjuk őt. Tehát, hogyha az ember naponta keres lehetőséget az igeolvasásra, az imádkozásra, egy-egy dicsőítő ének hallgatására, rá lehet hangolódni az Istennel való közösségre. Nagyon sok embernek azért nem működik jól az Istennel való kapcsolat, vagy nem tud ráhangolódni, mert nem jó a módszer, amit használ. Tehát szükséges sokszor betenni egy jó éneket, akár egy szép zsoltárt, akár egy jó dicsőítést, akár egy modern dicsőítést, és az elviszi őt arra a szintre, amikor a lelkét, a szívét nyitottá teszi arra, hogy aztán elkezdjen beszélgetni, kommunikálni az Istennel.
Ezek szerint akkor van annak jelentősége, hogy 4 adventi vasárnapon átjutunk el majd karácsonyig, Krisztus születéséig?
Mindenképpen van, bár ennek a történelmi és a tradicionális hagyománya más felekezeteknél, mondjuk a katolikus testvéreinél sokkal másabb, mint nálunk. Nem mondok újat, mert nem tőlem származik, hogy mi egy örök adventben élünk. Mi már Jézus visszajövetelét várjuk, de ugyanakkor hálával állunk meg az Úr előtt, és készülünk vasárnapról vasárnapra, hogy egy picit, ha lehet így fogalmazni, a pásztorokkal, az angyalokkal, a verselő gyerekekkel, a gyülekezeti tagokkal közelebb kerüljünk annak a boldog pillanatnak a megérkezéséig, amikor akár elénekeljük a csendesét, vagy amikor arról énekelünk, hogy megszületett a megváltó. És mindnek az a célja, hogy ne csak egy frázis legyen, hanem valóban hittel tudjuk azt mondani, hogy az én életemben megszületett az Úr Jézus Krisztus. És tudom, hogy a világ elviszi ennek is a jelentőségét, értelmét a Krisztus születésének. A legnagyobb kérdés az, hogy adventben, vagy advent előtt, vagy után van-e olyan ember, és hiszem, hogy sok van, aki azt mondja, hogy igen, én életemben már megszületett a Krisztus.
De ugye benne van a Bibliában, hogy amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Miért éppen a hit kérdésével van összekapcsolva ez az eljövetel?
Nagyon szeretem ezt az igét, és nagyon örülök, hogy ezt felhozta. Azért, mert az ember, használjam ezt a szót, kiszolgáltatottá teszi magát. Rábízza magát. Talál hitet? De hát mi is a hit? Ugye a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hiszem azt, hogy az, amit a Biblia ír, az, amit a tanítványok mondtak, az igaz, és mindig felteszik a kérdést, ki látta Jézust visszajönni, feltámadni. Mi hittel fogadjuk el azt, amit ő mondott. És ez egy örök aktuális kérdés, és talán aktuálisabb, mint bármikor, mert bár járványok és háborúk híre van, mégis mi egy jóléti társadalomban élünk. Az emberek szíve meg van keményedve, meg van kövéredve. Amikor azt mondta Jézus a gazdag ifjúnak, hogy egyetlen egy fogyatkozásod van, add el, amit van, és gyere, kövess engem. Közte volt, van valami, ami. Az ő esetében a gazdagság volt, a pénz. Más esetében a munka, vagy épp a megkötözöttsége, vagy a hobbija. Vannak emberek, akik a hobbiukra több időt töltenek, vagy költenek, mint magára az Istenre. Tehát ha visszajön az emberfia és talál a hitet a földön, ez önvizsgálatra indít bennünket.
Meleg Attilával, a Miskolci Belvárosi Református Egyházközség lelki pásztorával beszélgetünk az adventről. Főként a nőknél tapasztalom azt, hogy a nagy rohanásban, vásárlásban, sütésben, főzésben attól félnek, hogy nem lesz tökéletes a mézes kalács, szétreped a beigli, valahogy nem lesz tökéletes az ünnep vagy a karácsony. És miért vágyunk annyira vajon, hogy nagyon idilli legyen az ünnep, hiszen Jézus sem idilli körülmények közé, hanem egy istállóba született, és veszélyek közé született.
Nagyon sokszor a fától nem látjuk az erdőt. Tradíciónktól és a hagyományainktól nem érezzük az igazi pillanat lényegét, értelmét. Fontosak a külsőségek bizonyos szempont. Fontos az, hogy rend legyen a lakásban, fontos az, hogy az étel el legyen készülve, és hiszem azt, hogy akkor, amikor a hölgyek, a feleségek, az édesanyák, a nagymamák mindent tökéletesre akarnak, akkor az ő szívük teljes szeretetét és melegségét fejezik ki a szeretteik iránt. Ők így mutatják meg. Ugyanakkor valóban igaz az, hogy nem ez az elsődleges. Kérdés az, hogy az ünnepi vacsora vagy ebéd mögött ott van-e az Isten igéje. Ott van-e a történet. Fontos, hogy megemlítsük azt az élményt is. És akkor tudunk igazi élményt adni a gyermekeinknek, hogyha nem a kedvenc ajándékait vesszük meg egy ilyen ünnepi vacsora után, amit felbonthat, hanem az Isten élményünket osszuk meg velük. A találkozásunkat. És én arra is kérném a testvéreket, akik hallgatják ezt, hogy ezen az ünnepen az ajándék mellett legyen egy saját Isten élmény a fa alatt, amit megoszt az ünnepi vacsorán, az ünnepi ebéden, és elmondja a szeretteinek azt, hogy a legnagyobb ajándék, amellett, hogy hálára indít bennünket a terített asztal, az, hogy minden nehézség ellenére meleg hajlékban lehet ünnepelni, van élő kapcsolatom az Istennel. Szerintem ez a legnagyobb ajándék. És szerintem az a legáldottabb család, ahol édesanya meg édesapa minden mellett ezt meg tudja fogalmazni.
Jól értem, hogy azt mondja, hogy ajándékozzuk meg a szeretteinket egy Isten élmény történettel?
Igen, ez azért fontos, mert kiderül az igazság. Nagyon sok ember a nagyszülei hitét éli, nagyszülei történetét meséli, a nagyszülei kapcsolódását éli és adja tovább a gyerekeinek az egyházzal és az Istennel. És ebből lesz a hagyomány, és ebből lesz a tradíció, aminek bizonyos szempontból, ha megnézzük a történelmünket, megtartó ereje tud lenni, de Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei, ezt szoktuk mondani. Tehát legyen személyes történet.
Ha önt kérdezném egy ilyen személyes történetről, lenne olyan, amit szívesen megosztana a hallgatókkal?
Az első, amire emlékszem, 4 éves voltam. Templomban voltunk, és készültünk karácsonyra. Mindenki verselt. Olyan gyülekezetből származom, egy párciumi faluból, úgy hívják, hogy Kémer, ahol 80 meg 100-150 gyerek verselt karácsony este. És én is vártam már, hogy verseljek, és mindenki arról beszélt, hogy Jézus megszületett, itt van Jézus közöttünk, és ott ültem az első padba, és mondtam édesanyám, hogy tessék már nekem megmutatni, hogy hol van Jézus, mert mindenki látja, csak én nem. És hiszem azt, hogy Isten bölcsességet adott akkor az én édesanyámnak akkor is, mert azt mondta, hogy Jézus ott van a szívedbe. És én 4 éves korom óta úgy élek, hogy tudom, hogy Jézus ott van a szívembe. És aztán, ahogy nőttem, fokozatosan, gimnazistaként amikor tudatosan kerestem az Istent, már volt Isten élményem. Kíváncsi voltam, hogy hogy vezet. Biztos református gimnáziumba kell mennem, és Isten konkrétan válaszolt az igén keresztül. És tudom azt, hogy nem csak engem, hanem nagyon sok embert így vezet az Isten. Konkrétan beszélget vele. Ez az ő kegyelme. És hiszem azt, hogyha ezen a karácsonyon, ebben az adventben, az adventi estéken, vagy az adventi gyertyagyújtáskor a testvérek egy-egy Isten élményüket elmesélnék, ez lenne az igazi karácsony, ez lenne az igazi öröm a gyerekek számára, amikor elmondaná az erős édesapa, az erős édesanya, vagy gyöngéd édesanya, hogy neki élő kapcsolata van az Istennel.
Azt mondta az előbb nagy tiszteletű úr, hogy mi a nehézségek ellenére is elmondhatjuk, hogy jóléti társadalomban élünk, de hogy valahogyan csak vigasztalást kell adni azoknak, akik gyászolnak, akik szegénységben, nehézségben vannak. Mi az, amit tudunk nekik mondani?
Maga Jézus mondja, hogy az ellenség levettetett a földre, és mivel tudja, hogy kevés ideje van, ezért mindent megtesz, hogy még a hívőket is félrevezesse. Hiszem azt, hogy akkor, amikor a hátrányos helyzetben levő testvéreink megkeresnek hívő embereket, hívő közösségeket, akkor ott az élelem a ruhán túl Isten igéjét is kapják, mert ez a prioritás. Az Isten igéje, az Isten örömüzenetének a továbbadása. Mégis mindig van egy gát, ami megtöri az embereket. Ez a saját tapasztalatom szerint mondom, ezek pedig megkötözöttségek. Tele vannak az embereknek az életük olyan megkötözöttségekkel, olyan okult dolgokkal, amelyeken keresztül nem tudnak az Isten örömében, jelenlétében lenni. Nem tudnak örülni annak, amit Isten adott, vagy amit Isten elkészített. Nem tudja magáról elhinni azt, hogy neki lehet meleg hajléka, étele, munkája, hogy élhet jobb életszínvonalon. Ugyanakkor pedig azt mondja az Isten, hogy tegyetek próbára engem. Én nem egyszer, gyerekkoromban, amikor megismertem ezt az igét, konkrétan, banális dolgokban azt mondtam, Uram, te azt mondtad, hogy tegyünk próbára, hogy te vagy. Akkor én most nekem csak az a kérésem, hogy mondd meg, hogy te vagy, és Isten nem egyszer tudtam rajta, hogy ő van és létezik. Ezért van az, hogy nagyon sok ember az élete bizonyos fázisában rájön arra, hogy Isten van, mert keresi és megtalálja, és vannak olyanok, akik pedig megértik azt, hogy Isten lenyúl hozzájuk a szegénységbe, vagy a mélységbe, a nélkülözésbe, épp a tehetőseken keresztül. Mert Isten azért adott sokat a tehetőseknek, hogy a tehetőseken keresztül gondoskodjon azokon, akiknek nincs. Ez a manna szedés csodája. Mindig annyi, amennyire szükség van.
Nagyon sokat szolgálsz, ugye szegények, cigányok között, akik tényleg nagyon rossz körülmények között szegénységben élnek. Volt-e olyan tapasztalata, hogy valami megváltozott az adventben, vagy karácsonykor az életükben, a szívükben?
Több alkalommal is volt. Az első ilyen emlékem gyerekkoromban volt. Mentünk haza a templomból, és tudtam azt, hogy van egy család, ahol nem lesz olyan a karácsony, mint nálunk. Ezért hazamentünk a templomból, és azt mondtam a szüleimnek, hogy jó, akkor én most viszek át nekik Bibliát, viszek át nekik ételt, viszek át nekik egy kis fenyőágat. Tehát ez volt az első olyan élményem, amikor Isten arra mutatott rá, hogy van valaki, aki nagyobb szükséget szenved, mint én, és hogy akkor volt egy Isten élménye, akkor volt egy olyan este, amikor tudom azt arról a családról, hogy megérezték ezt a fajta melegséget, ezt a fajta szeretetet.
Bocsánat, de nem csak azt érezték, hogy most átjött a szomszéd kisfiú és hozott egy kis sütit?
Nem, azért nem, mert valahogy megtanultam gyerekkoromban azt, hogy Istenre mutassak ezzel. Tehát most is minden, amit teszek, az életemnek a nagy vágya az, alázattal, hogy értsem, hogy mit akar az Isten. Mert hogyha saját projekteket alkotunk, akkor az lehet nevezetes, de lehet, hogy nem érjük el a célt. Tehát megtalálni azt, hogy mi az Isten akarata, és Istenhez vezetni. És az egész cigány missziós munkánknak az volt a fő alapja, hogy Istenre mutassunk. És nem egy tapasztalat volt, hogy akkor, amikor az embertársaink megismerték az Istent, akkor már nem kellett mentor, mert hogy élő kapcsolat volt az Istennel. Ha Dunántúra ment dolgozni, akkor is megállt a helyét, felkereste a templomot, beült a templompadba és imádkozott, mert tudta azt, hogy Isten látja, ott van vele.
Ilyenkor adventben, meg karácsonykor az a tapasztalatom így sajtósként, hogy nagyon sokszor megkeresik a lelkipásztorokat, hogy hát tiszteletes úr, mondjon már valami szépet, vagy mondjon már valami jót, mint egy picit lenne igény, hogy most a lelkészek is megnyilvánuljanak, és mondjanak valamit. Hogyha egyetlen dolgot üzenhetne az embereknek, mi lenne az?
Őszintén kérjék azt, hogy Isten jöjjön be az életükbe, és minden meg fog változni.
Minden?
Minden. Ez az egyetlen megoldás. Az ószövetségi igét olvasuk a Biblia olvasókaló szerint, és látjuk azt most a napokban, hogy Isten hogy vezeti az övét. És valamikor felingerli a nép, valamikor örül az Úr nekik, valamikor azt mondja, hogy elég volt belőletek, félre akarja állítani őket, és azt mondja Isten Mózesnek, hogy majd akkor veled újat kezdek. És Mózes közben jár a népért, és megnyeri az Isten jó indulatát. És azt mondja neki, hogy Uram, ha valóban megnyertem a jó indulatodat, akkor legyen az a jele, hogy közöttünk jársz. Én azt hiszem, ez pózál benne mostanában, hogy ezért kellene erőteljesebben és odaadóbban imádkoznunk, hogy Isten járjon közöttünk és nyilvánuljon meg közöttünk. Mert onnantól kezdve jönnek a változások. És nagyon sok ember azért nem meri behívni az életébe Jézus Krisztust, mert fél átadni az irányítást. Pedig igazából véve akkor látja meg, hogy mennyire szabad ember az ember, amikor Isten kezébe teszi az életét. Szóval a üzenet az, hogy ezen az ünnepen, ha még nem tettük, hívjuk be Jézust az életünkbe, és adjunk teret neki, hogy munkálkodjon az életünkbe.
Meleg Attilával, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség vezető lelkipásztorával Fekete Zsuzsa beszélgetett az adventről.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Karácsony környékén sok családban sütnek mézes kalácsot. Miskolcirmen a görögkatolikus gyülekezet közösen sütötte és díszítette a süteményeket. Hallani fogják, hogy összetartó közösségről van szó. De az is kiderül, mi az igazán finom mézes kalács receptje. Hornyák Zoltán egy korábbi összeállítását hallják.
Elmondod nekem, hogy te most mit csinálsz?
Formázom.
És mit formázol? Mi lesz az? Mi lesz belőle?
Mézes kalács.
Mézes kalács, és milyen formát csinálsz? Látok itt fenyőfát, karácsonyfát.
Fenyőfa, hold, pillangó, szívecske.
És utána mit kell vele csinálni, amikor kiformálsz?
Feldíszíteni.
Igen, és azt is megcsinálod majd?
Igen.
Mit fogsz rárakni? De vannak itt, úgy látom, gyöngyök is.
Hát gyöngyöket, meg szívecskéket.
Krista asszony, mondja már meg nekünk, mesélje már el a jó, a finom mézes kalácsnak a receptjét.
Fél kiló liszt, 25 deka méz, 12 deka ráma, teáskanál szódabikarbóna, 2 teáskanál fahéj, 2 teáskanál őröltszegfűszeg. Összegyúrjuk egy éjszakát, a hűtőbe áll.
Jó, ennek állni is kell?
Igen, sokkal finomabb, ha áll egy éjszakát. Ha kettőt, az se baj. Úgyhogy is utána jó lisztezett deszkán elnyújtjuk, formázzuk. Tojássárgájával megkenjük, magokkal díszítjük.
Tehát formázás után kenjük meg akkor?
Igen, utána nagy türelemmel kidíszítjük cukormázzal.
Amit most itt csinálnak a fiatalok.
Igen, de hát ahogy látjuk, nagy örömmel készítik.
Minden éven ugyanez a recept, vagy próbálnak változtatni, újítani valamit?
Minden éven, bevált az első éven, amíg nem lesz rossz, addig nem változtatunk rajta. Úgyhogy, de örömmel csinálják, együtt vannak, szeretik egymást. Úgyhogy még az is, aki soha nem nyúl szúróformához, az is hozzányúl.
És mi lesz a sorsa? Elfogyasztják, vagy karácsonyfára kerül?
Elfogyasztjuk. Mindenki visz belőle haza. Megosztjuk a munkát minden szempontból, a díszítésből, a tésztagyúrásból. Sok anyuka vállal. Volt, aki már előre kisütötte, hogy gyorsabb legyen.
Már nagyon várták, már novemberben kérdezték, hogy mikor lesz.
Igen, szeretik a gyerekek, örülünk neki. Meg hát ilyenkor az egész altemplomba kering a mézes kalács illat, úgyhogy harapni lehet a levegőt.
Karácsony előtt ennél nincs is jobb.
Nincs.
Stefán Zoltán, miskolcirmai görögkatolikus parókus is örömmel veszi ezt a kezdeményezést, azt, hogy a hívek és a gyerekek együtt töltik a karácsony előtti esték egyikét.
Már több éves hagyomány nálunk, hogy ilyenkor a karácsonyra készülve, karácsony megelőző vasárnapok valamelyikén összejövünk egy délután, és mézes kalácsokat készítünk. Amikor kezdtük, akkor még egy 15-20-an voltunk, hát hál' Istennek szépen növekszik a létszám, és hát mind a gyerekek, mind a felnőttek szeretik ezt a készületet, amellett, hogy együtt vagyunk, azért még alkotunk is.
És mi lesz ennek az elkészített mézes kalácsnak a sorsa?
Igazság szerint ez a mindenki a saját céljaira készít, vagy megesszük, vagy hazaviszik, tehát nincsen különösebb cél ilyen értelemben.
Közös karácsonyfa?
A karácsonyfa nem szoktunk tenni, mert hál' Istennek rengeteg karácsonyfa díszünk van, ami a templomban fel lesz állítva arra a fára, úgyhogy hál' Istennek már mézes kalácsot nem kell meg. Úgyhogy ilyen apró dolgokat felrakni egy nagyon nagy fára azért az elég hosszadalmas és fárasztó folyamat.
Ilyenkor ez hogy alakul ki? Sokat kellett hirdetni, hogy jöjjenek, vagy már a hívek azért tudják és jönnek maguktól? Ugye említette, hogy sok év alatt ez kialakul?
Hát igen, mivel ez már a nem is tudom, hanyadik alkalom, tehát most már várják is ezt, tehát többen kérdezték már novemberben is, hogy akkor lesz most is ugye mézes kalácsütés. Szeretik ezt az alkalmat, talán azért is, mert együtt vagyunk, meg azért is, hogy itt ugye mindenki elhozza a saját formáit, tehát ugye olyan formákat is ki tudnak önteni, amit mondjuk otthon nem lehetséges, hiszen ugye itt olyan nagy a választék, hogy ennyi egy-egy házhatásban nem található meg. Anyukák azok a gyerekeiket egy picit pesztrálják, és segítik abban, hogy minél szebb alkotások születessenek.
Hány éve épült meg ez a templom?
2011 őszén, novemberében szenteltük fel.
Ki tudott alakulni egy olyan gyülekezeti közösség, ami már ezt megérdemli és kivívja magának, hogy akár ilyenkor karácsony előestéjén összegyűjjenek?
Hosszú évek munkája, mondhatnám azt már az elődeim munkája is, hiszen a templom építés megkezdését is már maga egy 8-10 éves folyamat előzte meg, tehát a közösség az alatt mindig szépen szerveződött, szépen gyarapodott. Természetesen, amikor már van hol összejönni, amikor már van egy ilyen lehetőségünk, hogy a templom altemplomába, amit közösségi térnek használunk, össze tudunk jönni, akkor miután megvan a hely, akkor megvan a megfelelő alkalom, és akkor örömmel tudunk együtt lenni.
Most Zoltán atya, milyen üzenetet fog megfogalmazni a híveknek?
Karácsony az, én úgy gondolom, hogy mindenkit egy kicsit megváltoztat, egy kicsit elgondolkodtat, és egy kicsit megállásra kényszerít. Én az ünnepeket azért szeretem, és a mai kor emberének én úgy gondolom nagyon nagy szüksége van az ünnepekre, hogy egy kicsit megálljon. Ugye ez a közhelyként mondhatom, hogy rohanó világban élünk, mindenki rohan, de hát nem csak azért, mert gyorsan megyünk az utcán, meg idézőjelben gyorsan éljük az életünket, hanem azért, mert az emberi kapcsolatainkat is futólag alakítjuk ki, és sokszor nem fordítunk elég időt rá. Hát az ünnepek azok nagyon jó lehetőségek arra, hogy egy kicsit megálljunk, hogy egy kicsit az emberi kapcsolatainkat rendbe rakjuk, egy kicsit időt szánjunk mondjuk a családunkra, a közösségeinkre, és hát ugye a karácsony nem utolsó sorban a idő az Istenre, hogy egy kicsit megpihenjünk a templomba, hogy egy kicsit megálljunk, és legalább ilyenkor elgondolkodjunk arról, hogy hol is van az Isten, hol is vagyok én, mi dolgom a világon, mi a célom ebben az életben, és tulajdonképpen én a karácsonynak mindig ezt a gondolatát emelem ki, amit Izaiás próféta fogalmazott meg, és amit mi nagyon szépen éneklünk karácsony estén, velünk az Isten, értsétek meg nemzetek, és térjetek meg, mert velünk az Isten. A mai embernek a legnagyobb szüksége arra van, véleményem szerint, hogy megértse azt, hogy az Isten vele van. Megértse azt, hogy az Isten igenis szereti az embert, igenis fontos neki az ember, és ha bármilyen életállapotba kerül valaki, ezt valahogy felfogja, valahogy a szívében rögzíti, hogy az Isten szeret, bármennyire is kitaszított legyen, vagy nyomorult, vagy éppen nehézségei legyenek, gondjai, bajai, akkor legalább tudja, hogy valakinek fontos, és ez talán új reménnyel töltheti el, új erőt adhat neki.
És mit tud azoknak üzenni, akik, mint mondta ön is, hogy ilyenkor azért megállnak, akik ilyenkor mennek be az egész év alatt egyszer mondjuk a templomba?
Én mindig örülök neki. Tehát mindig örülök neki, mert én azt gondolom, hogy aki csak egyszer jön el, vagy kétszer jön el egy esztendő folyamán, annak is adni kell valamit, az is szeretne valamit kapni. Persze nem effektíve ajándékra gondolok, mint tárgyi ajándékra, de a lelke valamit keres, a lelke valamit szomjaz, és ha eljön a templomba, én mindig arra törekszem, hogy valamit haza tudjon vinni. Valami lelki töbletet, valami lelki pluszt. Lehet, hogy nem fog ő jönni csak jó néhány hónap múlva, vagy akár jövő karácsonykor, de biztos, hogy ha visszajön, akkor azért jön vissza, mert jó emléke van, mert valami erősödött, valami történt benne.
Miskolc Szilmán a görögkatolikus gyülekezet közösen sütötte és díszítette a karácsonyi süteményeket. Hallhatták, milyen összetartó közösségről van szó, de az is kiderült, mi az igazán finom mézes kalács receptje. Hornyák Zoltán egy korábbi összeállítását hallották. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen ennyi fért mai műsorunkba. Ha szeretnék újra meghallgatni adásunkat, akkor látogassanak el az europaradio.hu oldalra. Itt a hangtár menüpontra kell kattintani, és dátum alapján visszakereshetik mai műsorunkat. Felhívom figyelmüket, hogy telefonos applikáción keresztül is hallgathatnak bennünket, ingyenesen, bármikor letölthetik az alkalmazást okos készülékeikre. A szerkesztőt Kojsza Pétert hallották, számítok figyelmükre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!